Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és kezemben van a márciusi-áprilisi szám, és Telbisz Tamás a telefon van a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szervusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
Szervusz András, üdvözlök mindenkit én is.
Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük fel a telet?
Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen korcsolyázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a téren, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
Igen, hát és ezeket teljesen fotókkal dokumentáltad, és az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, azt tudja, hogy ezekben vannak mindenféle retedések, ugye rianások, ezt hogy a közvélemény is gyakran használja ezt a szót, a jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és aznak, hogy a kettő között van, bár az aljához közel van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegben elkezd hűlni a tóvize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
Igen, hát és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy hát a halak ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb ideig, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor 5-10 centit, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos korcsolyázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és egymást összehúzódó jég, ebben retedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összehúzódik, és ezért kiretedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomot, de az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befagy, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is, és akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
Nem szintbe van.
Akkor igen, tehát akkor felpúposodik, és akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések, amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszant irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt mondjuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrödni, úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ez ennek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek rendő boltozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen két oldalt ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
Redő boltozatok, redőteknők, és mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellett, ahogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van ez a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszerűnek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságra, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz, viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízé. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencei vagy a Balaton, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés lát, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni. És hát ez most már tényleg ritka ajándék, nem tudom hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részei befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványnak, persze a téli sportokat is.
Igen, hát ez persze, hogy ez idézőben nagyon hirtelen dolog van, tehát hogy na akkor most itt megjött a hideg, tényleg befagyott, tehát az ember ezt előtte egy-két nappal dönti el, hogy na akkor kimegyünk a jégre, és akkor ott megpróbálunk korcsolázni, úgyhogy én ennyi időt nehéz is beszervezni a hallgatókat. Hát nem beszélve arról, hogy ugye saját felelősség alapon lehet, pont most itt a terepgyakorlatok kapcsán is kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgatunk, hogy jön a jégre, és ott ne hagyj Isten, bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét, lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozása vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földgömbben, és amit nem az idei tényleg csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van
hát,
még?
Nem? Úgy veszik, van értelemben, van, igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
ezt vállalni kell.
Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, persze, akkor a hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném ezt.
Nem. És van még egy cikked a földgömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
Igen, a címe az, hogy kőgazdag kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas, kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másodikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, és nagyon szívesen megyek.
Nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon igen, szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
Köszönöm.
Geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
Köszönöm szépen én is!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.